Tehát folytatjuk akkor tovább Jelenések könyve versről versre tanulmányozását. A múltkor eljutottunk a 14. fejezet 12. versével fejeztük be, ugye? Tehát most akkor folytatjuk a 13. verstől. Azoknak a kedves résztvevőknek, akik esetleg nem voltak itt a múlt alkalommal, annyit említsünk meg, hogy mindenki követni tudja, hogy Jelenések könyvében a 4. úgynevezett nagy vázlat profécia a 12. fejezettel kezdődik. A 12. fejezet egy tömör áttekintés a nagy küzdelemről, amely a hívő egyház körül folyik, és utána a 13. fejezettől arról van szó, hogy ez a nagy küzdelem, hogy így mondjam, micsoda mindent megkoronázó csatába torkollik az emberi történelem végén, Krisztus eljövetele előtt, és olyan különös a szerkezete, hogy a 13. 14. fejezet, ezt különösen ma fogjuk látni, tulajdonképpen az egészet elmondja tömören. És utána a 15. fejezettől kezd visszatérni a részletekre, az addig meg nem magyarázott szimbólumokra, és tovább részletezi. De az átfogó összefoglalás az megtalálható a 13. és 14. fejezetben. Ugye a 13. fejezetben szó volt egy vallási és egy világi nagyhatalomról, amelyek a főszereplői ennek a küzdelemnek, amely kivontakozik a Krisztus eredeti evangélium, vagy a Krisztus hívő egyháza között és a világ fejedelme között, ugye értve ezen azt a bizonyos nagy ellenséget, ugye a sátán név ellenséget jelent. Láttuk, hogy milyen megejtő ez a küzdelem, hogy mennyire álcázottak azok az erők, amelyeken keresztül ez folyik. És utána azt gondoltuk volna ugye a 13. fejezetben, hogy na hát itt megsemmisül az egyház. Ugye többször idéztük Jézus szavát, aki földi életében azt mondta, hogy az egyház, amely ő rá, az ő kősziklájára épül, azon a pokol kapui sem vesznek diadalmat. És mondtuk, hogy ebbe bele van rejtve az a jövendőlés, hogy a pokol kapui, vagyis démoni erők próbálják legyőzni véges végig. És itt, amikor a 13. fejezetet végigolvastuk, akkor úgy tűnt, hogy olyan háborút sikerül sátánnak csinálni a hívő egyház ellen, amely ugyan rengeteget szenvedett az évszázadok folyamán, de sosem semmisült meg. És most azt gondolnánk, hogy na most már nincs tovább. Ehelyett azt láttuk a 14. fejezet első 5 versében, hogy egy tisztább, bátrabb és hívő egyház jelenik meg, mint amilyen valaha is volt. És azt mondtuk, hogy ennek az a titka, hogy a megpróbáltatások, ez még egyéni életünkben is így van, de az egyház életében is így van, azok erősebbé teszik a hitet és tisztítják a jellemet. Tehát nem az történik, amit az ember várna, hogy tönkremenés vagy elcsüggedés, hanem az ellenkezője. És persze miért? A megpróbáltatások nem önmagukban jók, hanem az a csodálatos bennük, hogy Istennek olyan kegyelmét tapasztalja az ember a megpróbáltatásokban, és olyan tapasztalatot szerez vele, hogy ez a hit hatalmas növekedését eredményezi. Csak úgy hirtelen eszembe jut, hogy volt egy idős lelkész ismerősöm, második világháborúba 2-szer hívták be katonának, frontszolgálatra. Ugye ez nem szorul magyarázatra, hogy második világháborúba frontszolgálatra bevonulni, és soha nem felejtem el, azt mondta nekem, tudod, ha jó lelki állapotot kívánok magamnak, és igaz hitet, akkor azt kívánom, hogy olyan lelki állapotban legyek, mint ott akkor voltam a frontszolgálatban. Tehát hiába nem vidám helyez önmagában, de egy igazán hívő ember ott olyan tapasztalatokat szerez az Isten gondviseléséről, hogy ez hatalmasan megerősíti a hitét, és megtisztítja a jellemét. Tehát ez a magyarázata annak, hogy egy diadalmas egyházzal találkozunk, ez súlyos megpróbáltatás közepette a 14. fejezet elején. Utána a 6-tól a 12-ig olvastuk, és ugye ez szorosan összefügg az előző szakasszal, hogy éppen ez az egyház válik alkalmassá arra, hogy olyan erővel hirdesse Isten utolsó kegyelmi üzenetét a befejezés, Jézus megjelenése előtt a föld minden lakosának, ahogy itt olvastuk, minden ágazatnak, nyelvnek, népnek, hogy az emberek úgy hallják, mintha az ég közepéről az Isten angyala hirdetné ki nagy szóval, olyan a hatása. És ugye láttuk, hogy az örökkévaló evangélium hirdettetik, mert mindig arra van az embereknek szükségük. Mi minden bajnak a gyökere, mi a gyógyszer, ki a megváltó, mi a megváltás útja, mi a megváltás ígérete. De ehhez bizonyos időszerű üzenetek kapcsolódnak, amelyek kimondottan ennek a kornak szólnak, amelyek az ekkor élő emberek problémáinak a közepébe vágnak. És ugye, amikor itt láttuk az első, a második, a harmadik angyal üzenetét, amelyek ugye mintegy felsorakoznak egymás után, persze ne felejtsük el, ugye, hogy az angyal követet jelent, tehát ugye Isten követségében hangzanak itt ezek az üzenetek, akkor azt láttuk, hogy mindegyik pontosan azokra a dolgokra vonatkozik, amelyek ekkor zajlanak, és egy nagyon határozott és nagyon egyenes beszédű útbaigazítást ad, óvásokat, intéseket, felszólításokat azoknak, akik hallják. És ugye ez volt a 12. vers, az utolsó. Itt van a szentek békességes tűrése, vagy még inkább így folytathatnánk, álhatatossága. Itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És akkor megint ugyanazt látjuk, amit a 14. fejezet első 5 versében, hogy milyen egyház alakul ki ezek között a körülmények között. Olyan egyház, amikor azt mondja, a szentek. Majd látjuk később a 19. fejezetben, azt mondja arról a hívő egyházról, amely megéri Jézus eljövetelét, hogy tiszta és ragyogó fehér gyorsba öltöztek jelképesen, megmagyarázza, ami a szentek igazságos cselekedetei. Tehát itt is így mutatja be őket, álhatatosságukról beszél, tehát semmit se rendülnek meg, vagy gyengülnek meg, és nagyon fontos volt a vége, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ugye azt mondtuk, hogy ebből azt lehet megérteni, hogy semmilyen földi hatalom előtt nem hajolnak meg, nekik az Isten parancsolatai a legmagasabb tekintély, az Isten parancsolataitól nem térnek se jobbra, se balra, és honnan itt van ehhez erejük? Mert megtartják a Jézus hitét. Mondhatnánk, hogy nyugodtan lehetne így fogalmazni, hogy megtartják Isten parancsolatait a Jézus hite által. És ezt mondtam, hogy a kereszténységben mindig volt hajlam, vagy az egyik részét mellőzni a dolognak, vagy a másikat, pedig ez a két dolog szétválaszthatatlan, Isten parancsolatai és a Jézus hite. De van olyan irányzat, amelyik csak a parancsolatokat hangsúlyozza, sok szabály, sok törvény, sok követelés, ugye? Tehát mintha önerőből meg lehetne az Isten erkölcsi törvényét tartani. Másik irányzat meg az olcsó kegyelem tanát képviseli, nincsen semmi dolgod az Isten parancsolataival, csak az a lényeg, hogy higgy Jézusban. De itt az ige összeköti a kettőt. Az a hiteles kereszténység, amikor az Isten parancsolatai megtartása történik a Jézus hite által. És azt is mondtuk, hogy ez egy egyedülálló kifejezés itt a Bibliában, hogy Jézus hite arra utal, hogy ahogyan az ember fiává lett Isten fia, Jézus Krisztus hitáltal élt a földön igaz életet, azt mondja, hogy hozzá hasonló hitet tanúsítanak, hozzá hasonlóan kapaszkodnak az Isten erejébe, kegyelmébe, hozzá hasonlóan ragaszkodnak az Isten igéjéhez. Ugye emlékszünk, hogy Krisztus minden kísértésre hogy válaszolt? Ugye, amikor leírja a Biblia megkísértése történetét, mindig ez volt a válasza, megvan írva, megvan írva. Tehát ebben is a Jézus hitét követik, és végig megfigyelhetjük Jézus életében, hogy akár milyen vitás kérdésben véleményét kérték, mindig azt mondta, hogy van az írásban, mint olvasod. Sosem olvastátok az írásokban? Tehát amikor azt olvassuk, hogy megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, egészen szorosan Jézus lábnyomát követik és a Jézus példáját. Eszébe jut erről valakinek valami az első 5 versből? Volt ott egy valami ilyesmi, ami így kimondja, hogy teljesen szorosan Krisztust követik? Nézzünk csak bele egy kicsit a Bibliába, az első 5 versbe. Köszönöm, ez az. Ott van benne, nézzük meg a 4. versben, hogy ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ez a hiteles kereszténység. Ugye mondtam, hogy igaz az a mondás, hogy a kereszténységet két szóval tökéletesen meg lehet határozni, követni Jézust. És itt egy olyan népről van szó, akik hiteles keresztények, mert követik Jézust. Követik Jézust az Isten beszédéhez, az Isten parancsolataihoz való ragaszkodásban, követik Jézust, hogy hozzá hasonlóan az Isten kegyelmére és erejére támaszkodnak. És ha ezeket most egy kicsit fölelevenítettük, akkor most olvassuk el ezután a 13. verset először csak magában. És hallottam az égből szózatot. Tehát látjuk, ez most egy újabb szózat, véget ért a harmadik angyal üzenete is. És hallottam az égből szózatot, amely ezt mondta nékem. Írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, azt mondja a lélek, mert megnyugosznak fáradtságuktól, és cselekedeteik követik őket. Azért, ha még most nem is olvastuk tovább, egy pillantást vessünk a 14. versre, mit találunk ott? És láttam, és íme volt egy fehér felhő, és a fehér felhőn ült valaki, hasonló az ember fiához, a fején arany korona, a kezében éles sarló. Ugye nem hagy kétséget, hogy ez a Krisztus dicsőséges megjelenése, a visszatérése. Ugye erről beszélt Jézus mindig úgy, hogy másodszor nem rangrejtve jön, hanem mint királyok királya és uraknak ura az ő dicsőségében és az ő atya dicsőségében. És mindig így mondta, ugye, még a főpap előtti kihallgatásakor is, hogy majd meglátjátok az ember fiát eljönni az ég felhőiben hatalommal és dicsőséggel. Tehát itt vagyunk a Krisztus dicsőséges megjelenése küszöbén. Elhangzottak ezek az üzenetek minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, és most már csak egy nagyon rövid idő, és itt van a Krisztus megjelenése. És akkor ezen a háttéren tenném fel a kérdést. Önmagában is érdekes ez a kijelentés, majd még részletezzük egy kicsit, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, vagyis a Szent Lélek, mert megnyugosznak fáradtságuktól, és cselekedeteik követik őket. De most szeretnék különösen rákérdezni erre a két kis szóra, hogy mostantól fogva. Kinek milyen gondolata van, hogy vajon miért teszi bele ezt a két kis szót, hogy mostantól fogva boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mert megnyugosznak fáradtságuktól, és cselekedeteik követik őket. Valakinek van valami gondolata? Tehát ez, hogy így mondjam, minden korban igaz, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, majd még egy kicsit visszatérünk, de most miért teszi még bele ezt a két szót, hogy mostantól fogva? Nem olyan sejtésünk van, hogy ami ezután következik, boldogok, akik ezt az időszakot a sírban nyugodva élik át, ugye? Nem? Tehát egy nagyon-nagyon drámai befejezésre utal. Eszünkbe jut erről az, amit Jézus ugye így mondott, többször idéztük, Máté Evangélium a 24. fejezetében olvassuk, Jézus így szólt a közvetlen eljövetelét megelőző időszakról, akkor nagy nyomorúság lesz, és utána döbbenetes szavakkal folytatja, milyen nem volt a világ kezdete óta. Mi minden volt itt? Milyen az, ami nem volt a világ kezdete óta? És vigasztalásul hozzátesz, és nem is lesz soha, mint azt mondaná ez az utolsó. És így folytatja, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. És megint ott a nagy vigasztalás, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Tehát ez a mostantól fogva egy hatalmas vihar kitörésére utal. Ugye, ha visszaemlékszünk arra, amit tanultunk a szelek féken tartásáról, ugye a jelképes szelek féken tartásáról, még Jelenések könyve 7. fejezeténél, most ez a szelek elengedése következik, de figyeljük meg mikor, csak miután az utolsó kegyelmű üzenetet minden ágazat nyelv és nép hallotta, addig nem. Ugye emlékszünk rá, hogy így hangzott az Isten utasítása az angyalainak, hogy tartsátok vissza a szeleket, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. És itt az elpecsételés oltalmat jelent, amíg oltalom alá nem helyezzük őket. És Jézus pedig így mondta, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ez Máté evangélium a 24. fejezet 14. verse. Tehát Jézus azt mondta, addig visszatartatik a vég. De ha elhangzott ez az üzenet a minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, ugye akkor logikus, akkor most már jön a vég. Tehát ezért mondja, hogy mostantól fogva. Azért annyit hadd tegyünk hozzá, hogy ezt a Jóisten biztosan pontosan tudja minden egyes ember esetében, hogy ő ránézve mi a legjobb, ki az, aki fizikailag vagy lelki erővel ezt az utolsó szakaszt nem bírná, és talán arra is utal, hogy boldogok, akik az Úrban halnak meg, lehet, hogy egy ilyen közvetett utalás van, hogy Isten talán sokakat engedi, hogy nyugalomra térjenek ebben a nagyon kritikus utolsó szakasz idejére, De akik viszont életben élik át ezt az utolsó időt, és megérik a Krisztus megjelenését, azoknak megint csak fantasztikus és csodálatos tapasztalatuk lesz. Tehát, hogy így mondjam, nem mondhatjuk, hogy egyik kiváltságos a másikhoz képest, mert mindegyik az erejéhez képest. Isten mindenkire vonatkozóan a legjobbat határozza. De akkor álljunk meg még egy kicsit ennél a különös kijelentésnél, hogy boldogok a halottak. Valakinek eszébe jutott a halállal kapcsolatban a boldogság szót említeni? Azt hiszem, a Bibliában egyedülálló. Én nem hiszem, hogy bárki nagyon merni a halállal összekapcsolni a boldogság szót. Mondjuk még olyat mondunk, hogy most már kegyelem neki, most már javára van, hogy befejezte a földi küzdelmet, de boldogságról nem szoktunk beszélni. Valaki meg tudná fejteni, hogy vajon tulajdonképpen a szöveg is magyaráz ez a részben, de az eddigi Biblia tanulmányaink alapján valakinek jut valami gondolat eszébe, hogy hát miért mondja egyenesen azt, hogy boldogok, nem csak azt, hogy jó nekik, nem csak azt, hogy megnyugvást nekik, nem csak azt, hogy kegyelem nekik, hanem azt mondja, boldogok, akik az Úrban halnak meg, és így indokolja, megnyugosznak fáradtságuktól, és cselekedeteik követik őket. Emlékezzünk arra, amit itt a Biblia alapján többször előjött, hogy mit tanít a Biblia a halálról és a feltámadásról. Azt hiszem, most is van ez a kis könyvecske, ugye, hogy ha meghal az ember, hol van ő. Egy nagyon olcsó kis könyvecske, mindenkinek ajánlom. Ebben nagyon jó alaposan elolvasni, hogy a Biblia tulajdonképpen mit tanít erről. Milyen hasonlatot használ a Biblia a halál állapotára? Valakinek eszébe jut? Alvás. És akik meghalnak, és egy teljes öntudatlanságban, mint egy mély alvás úgy élik át a halál állapotát, nem érzékelnek se időt, se helyet, ha az Úrban haltak meg, mire ébrednek föl? A feltámadásra, vagy az elváltozásra? Meg a szeretteikkel való viszontlátásra, akik az Úrban haltak meg. Ugye ezt szinte emberi agy nem tudja fölfogni. Tehát akkor oka van annak, hogy azt mondja, boldogok, akik az Úrban halnak meg. Hát nem veszítettek semmit, a fáradtságuktól megnyugszanak, letették a küzdelmet. És ahogy Luther Márton nagyon-nagyon világosan szépen mondta, azt mondta, hogy az aluvás annyira hatalmában tartja őket, hogy még annyit se éreznek, mint amit az ember a természetes alvásban érez, és ha feltámadnak, az úgy megy végbe rajtuk, hogy nem is tudják, hogy hol voltak. És hogy támadnak föl? Mit mond a Biblia? Akik az Úrban haltak meg, hogy támadnak föl Jézus eljövetelekor az úgynevezett első feltámadásban? Magasabb rendű, örök életre alkalmas testben. Így mondja a Biblia, hogy ha meghalt erőtelenségben, feltámasztatik erőben. És a romlandó, romolhatatlanságot ölt magára. Ugyanakkor ott van az Istennel szemtől szembe találkozás, az üdvösséget nyert szeretteikkel való találkozás, és ott van az örök élet kapuja. Úgyhogy ezt nem lehet úgy emberi szavakkal elképzelni. A Biblia például ilyet ír, hogy az Úr megváltottai újjongás között lépnek Isten országába, örökös örömfejükön eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Vagy Jézusnak egy másik kifejezése volt, azt mondta, akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Nekem annyira megragadó ez a hasonlat, mert ha valaki nagyon örül, akkor azt szoktuk mondani, hogy ragyog az örömtől. De ha valahol valami kifejezhetetlen örömet akar érzékeltetni az ember, azt nem lehet jobban, mint amit Jézus használt hasonlatot. Fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Tehát akkor értjük, hogy miért mondja, hogy boldogok a halottak? Az Úrban halnak meg, megnyugosznak fáradtságuktól, cselekedeteik követik őket, az Istennél megvan a jutalmuk, megvan az elhatározott felmentő végzés rájuk vonatkozóan. Luther Márton ezt is olyan szépen mondta, azt mondta, hogy ugye milyen jól esik egy mély alvás után egy ébredés, azt mondja, friss jókedvel ébredünk, és akkor így folytatja, így lesz azok, akik az Úrban halnak meg, azt mondja, mintha csak egy nagyot aludtunk volna, erőben, friss jókedvben ébrednek. Tehát ezért fogalmaz az írás így. Menjünk tovább, jó? Nézzük akkor a 14. verstől elolvasom a végéig. Láttam, és imé volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, hasonló az ember fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló. És más angyal jött ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül, indítsd a sarlódat és arass, mert a földnek aratni valója megszáradt. Bocsátotta azért, aki a felhőn ül az ő sarlóját a földre, és learadtaték a föld. És más angyal jött ki a mennyben való templomból, és annál is éles sarló volt. És más angyal is jött ki az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltott nagy szóval annak, akinél volt az éles sarló, ezt mondván: bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek gerezdéit, mert megértek annak szőlői. Bocsátotta azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőlőit megszedte, és vetette azt az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jött ki a borsajtóból a lovak zablájáig, 1600 futamatnyira. Megrázó leírás, ugye szimbolikus nyelvet használ. Ugye a sarló az régen arató eszköz volt, ugye a kézi aratásnál. És itt van szó, ahogy megfigyeltük, aratásról és szüretről. Most mindjárt felteszem az első kérdést, hogy valakinek eszébe jut-e Krisztus valamelyik példázata, amiben ő az aratás hasonlatát emlegette. Van-e köztünk, akinek beugrik Jézus valamelyik példázata, ahol ő az aratás, hogy... Tessé? Úgy van, ilyen mondása is volt, de van egy másik is, ahol azt is megmondta, hogy mikor lesz a nagy aratás. Így van. A búza és a konkoly példázatát ugye nem értették teljesen a tanítványok, és akkor, mikor magukba voltak, mondták Jézusnak, magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról való példázatot, és akkor Jézus azt mondta, hogy az, hagyjátok, hogy együtt jöjjön a búza és a konkoly az aratásig. Az aratáskor azt mondom az angyaloknak, hogy válasszátok szét, a gabonát takarjátok az én csűrömbe, a polyvát égessétek meg oldhatatlan tűzzel, és utána hozzátette, az aratás pedig a világ vége. Ja, tehát teljesen összekapcsolódik. Máté evangélium a 13. fejezetében mindenki megtalálja a búza és a konkoly példázatát. Előbb Jézus elmondja a példázatot, később meg is magyarázza, és itt hangzik el, hogy az aratás pedig a világ vége. És itt mit gondolunk, hogyha a búza learatása az a Krisztus hívő népének a halál fogságából való megszabadítását jelenti, és azt, hogy Krisztus magához veszi őket, akkor mit gondolunk, hogy mit ábrázolhat a szüret? Ugye, ahol pedig megérik a szőlő. Az pedig nyilván valami mást, az pedig az Isten kegyelmét visszautasítóknak a megítélését. Ugye a búza és a konkoly példázatában Jézus búzáról és konkolyról beszélt, itt ketté választja, beszél aratásról és beszél szüretről. Melyik van előbb, a búzaaratás vagy a szüret? A búzaaratás. És így lesz a világ végén is, mert a Biblia azt tanítja, hogy Jézus visszajövetelekor van idézőjelben a búzaaratás. Minden nemzedékből azoknak a, ahogy az előbb mondtuk, az örök életre alkalmas testben való feltámadása és az élőknek elváltozása, és hogy Krisztus magához veszi őket, és így mondja a Biblia, csak 1000 évvel később van az Isten kegyelmét visszautasítók ítélete. Így fogalmaz az írás, a többi halottak nem elevenednek meg, míg nem betelik az 1000 esztendő. Tehát milyen jól érzékelteti a hasonlat, nem? A búzaaratás van előbb, később majd a szüret. Tehát így érzékelteti azt, hogy Jézus először az övéit szabadítja meg, és veszi magához őket, és egy idő múlva akkor lesz majd az ítélethirdetés és az ítélet végrehajtás. Azokon, akik gyógyíthatatlanoknak bizonyultak, akiken az Isten kegyelme sem tudott segíteni. Akkor megkérdeznék egy érdekes dolgot. Az előbb idéztem, hogy a Jelenések könyve 7. fejezeténél láttuk, hogy Isten parancsot ad az angyalainak, hogy tartsák vissza a szeleket. Még tartsák vissza egy darabig, amíg el nem pecsételző szolgáit a homlokukon. Néha hallani emberektől ilyesmit, akik úgy ismerik ezeket a bibliai proféciákat, hogy hát még a gonoszság nem éred be egészen. Hogy Krisztus még azért nem jött el, mert a gonoszság még nem éred be egészen. Megkérdezem, az most olvasottak hátterén, hogy Isten a gonoszság megérésére vár? mit gondolunk. Keressünk meg egy példázatot, ez egy nagyon fontos kérdés, ez pedig Márk evangélium a 4. fejezetében találjuk meg. Tehát, hogy miért késik az Úr eljövetele? Azért késik, mert a gonoszság még nem érett meg, vagy azért késik, mert a búza nem érett meg? Márk evangélium a 4. fejezetét keressük meg. Ugye mindenütt megtaláljuk az igében, Jézus előre jelezte, hogy az ő eljövetele késik. Ő mindig késlelteti, még mindig visszafogja, még mindig nyújtja az időt. És az a kérdés, hogy mire vár? Mi miatt késlelteti? Olvastuk Márk evangélium a 4. fejezetéből, egyedül csak ebben az evangéliumban van följegyezve egy rövid példázat, ez pedig a magától növekvő vetésnek a példázata. Így olvasom a 26. verstől a 29-ig, rövid kis példázat. És mondta, tudnilik Jézus, úgy van az Isten országa, tehát az Isten földi műve, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik és fölkel éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarló teresztre áll, mert az aratás elérkezett. Választ kaptunk a kérdésünkre? Milyen érdekes, még az a szó is ott van, hogy azonnal. Mihelyt a gabona arra való, azonnal sarló teresztre áll, mert az aratás elérkezett. Tehát akkor most valamit nagyon jól jegyezzünk meg. Jézus nem azért késik, nem azért tartja vissza a szeleket, mert a gonoszság nem érett meg, azt már vissza kell fogni, az már túlérett. Azt már az Isten fékezi. Hanem még mindig nincsen olyan hívő nép, amely az Isten szent lelket áraszthatná, és amely be tudná fejezni az evangélium hirdetés munkáját, még nincsen készen, még nem érett az aratásra a hívő egyház. Ebből valami érdekes dolog következik, nem? Igazán keresztények, akkor azok lehetséges, hogy siettethetik, vagy késleltethetik Jézus eljövetelét? Hát ezt következik belőle, nem? Nem nyitva hagyta Jézus az ő eljövetele idejét? Teljesen. Azt mondta, azt a napot, azt az órát nem tudja senki, az ég angyalai sem, hanem az én mennyei atyám egyedül. És szeretnék most egy érdekes igét megmutatni, ez Péter apostol 2. levele 3. fejezetében, a 12. vers. Figyeljük meg, milyen sokat mondó igék ezek is. Tehát Péter apostol 2. levele 3. fejezet 10-től 12-t olvasom. Talán még a 13-at is, mert már úgy lesz kerek ez a szakasz. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint az éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek megégve felbomlanak, a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és Isten félelemben, ugye így mondja, a kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Itt a mi magyar fordításunkban nem pontos a szöveg visszaadása, ugye így van a 12. versben, akik várjátok és sóvárogjátok az ő eljövetelét. De a görög szövegben úgy van, akik várjátok és siettetitek az ő eljövetelét. Nem tudom, van-e köztünk, aki idegen nyelvű Bibliát forgat, nézze meg otthon, akár milyen más nyelvű Bibliát szokott nézni. Ott rendszerint már jól fordítják, hogy milyeneknek kell lennetek, akik várjátok és siettetitek az ő eljövetelét. És a 13. vers, ugye megriadnánk, hogy hát itt a föld és a rajta lévő dolgok megégnek, az egek ropogva elmúlnak, az elemek égve megolvadnak, félelmetes ez a leírás. De a 13. vers feloldja, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Hát nem felderül a kép? Azt mondja, igaz, hogy a föld és a rajta lévő dolgok, azok a bűnnel fertőző dolgok megégnek, de új eget, vagyis egy újjáteremtett földet várunk az ő ígérete szerint, és milyen jó olvasni, amelyben igazság lakozik. Ezt a földi történelem keretében nem lehet megvalósítani. Rengeteg utópia volt már, és sokszor keresztények is úgy értelmezik, hogy majd itt a földi történelem keretében valamiféle ideális társadalmat, vagy Isten országát, de a Biblia azt mondja, nem. Egy új ég és egy új föld kell az Isten újjáteremtése, hogy egy olyan föld legyen, amelyben igazság lakozik. Tehát akkor azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy mire vár Krisztus, mi késlelteti az ő eljövetelét? Mert ha az Isten népe siettetheti azzal, hogy szent és istenfélő életet él, késleltetheti azzal, hogy késlekedik az igazi megtéréssel, az igazi élet átalakulással. De milyen vigasztaló ez, hogy mihelyt a gabona arra való azonnal sarlóteresztre áll, mert megérett az aratásra. Egyébként Keresztelő János is, ugye így prédikált, ha valaki emlékszik, még Jézus megjelenése előtt, ő az előfutár próféta ezt mondta, aki utánam jön, valójában előttem lett, és ő majd keresztel titeket Szentlélekkel és tűzzel, és megtisztítja az ő szérűjét, és a gabonát betakarítja az ő csűrébe, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát már Keresztelő János használta ezt a kifejezésmódot, hogy Krisztus betakarítja az ő csűrében, ugyanis a Biblia azt mondja, hogy egy átmeneti időre, míg a föld újjáteremtése megtörténik, Krisztus magával viszi a mennybe az egész megváltott sereget. Nem tudom, ismerős ez mindenkinek? Ezért egy-két igét hadd említsek. Ugye például Jézus azt mondta a tanítványainak a búcsú beszédeiben, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ez János Evangélium a 14. fejezet első 3 verse, ha valaki akarja követni. Tehát ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, elmegyek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Na ugye ezt felel meg annak, hogy betakarítja az ő sűrébe, vagy a Tesztalonika beliekhez írt első levél 4. fejezetében Pál apostol ezt írja, maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, és mi, akik élünk és megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Tehát ez a föld olyan állapotba sodródik a bűn kiteljesedése nyomán, hogy amíg az Isten újjá nem teremti, nem lesz alkalmas emberi lakásra. Ezért Jézus, hogy így mondjam, idézőjelbe betakarítja az ő csűrébe, elviszi magával minden nemzedékből a megváltottakat, az ő atya házában, ahogy mondta, a mennybe egy átmeneti időre, míg majd 1000 év múlva magyaráz a jelenések könyve visszatér, akkor lesz a többi halottak megelevenedés, akkor lesz a szület, és akkor az is lezárul, ez a szomorú intermezzó, és utána jön a föld újjáteremtése, az új ég és az új föld, amelyben igazság lakozik. És az, amit Jézus így mondott, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Vagy amit a 37. Zsoltár mondja, hogy az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak, és gyönyörködnek nagy békességben. De itt látjuk, hogy nagyon tömör a leírás, itt nem érzékelteti az időbeli különbséget a kettő között, csak a sorrendet. Hogy először van az aratás, ugye, és majd, ahogy a természetben is, később a szüret. És azt is megfigyelhetjük, hogy az aratást maga Krisztus valósítja meg. Mert ugye így olvastuk a 16. versben, bocsátotta azért, aki a felhőn ül az ő sarlóját a földre, és learattaték a föld. És utána más angyal jön ki a mennyben való templomból, ugye ezzel is találkoztunk már jelenések könyvében, hogy a Biblia beszél az Isten mennyei templomáról, amely mintegy a megváltás művének a központja, és azt mondja, annál is éles sarló volt, és más angyal jön ki az oltártól, akinek hatalma van a tűzön, így itt utal arra, hogy milyen jellegű lesz, hogy zárul le ez az ítélet, és azt mondja, bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld gerezdét, mert megértek annak szőlei. Szerintem valami egészen döbbenetes kép jön, ami ugye az embernek ugye elfacsarodik a szíve, mert a hasonlata az, mint hogyha a megérett szőlőszemeket beledobnák egy nagy borsajtóba, és azt megtapossák. Ugye tudjuk, hogy így folyt, ugye, a megtaposták a szőlőt, és akkor jön ez az egészen hátborzongató kép, hogy de nem szőlő jön ki, hanem vér jön ki. És ezzel a hasonlattal azt akarja érzékeltetni, hogy a végső ítéletben emberek olyan tömegekben vesznek el, és itt egy kicsit összesíti a hét utolsó csapás idejét is, meg a végső, a kárhozati területét is, mint hogyha egy borshajtóba vetve tömegekben pusztulnának el. És én ezt most azért mondom, hogy ez a felelősségünket ébressze föl. Ezek képnek úgy eszünkbe kellene jutnia, amikor például azok, akik ismerik az evangéliumot, úgy csak élvezik maguknak is. Amikor olyan közönösen elmegyünk egymás mellett, mindenkinek megvan a maga élete, megvan a maga gondolata, véleménye, felfogása, és amikor nem úgy gondolkozunk, hogy emberek megmentése milyen fontos, és hogy mennyire együtt kéne az Istennel működni. Mert az Isten szíve vérzik. Ugye az Istennek semmi öröme ebben nincs, hogy embereket nem tud megmenteni. Azt mondja Ezékiel könyvében, hogy így szól az Isten, azt mondja, miért halnátok meg, térjetek meg és éljetek, mert én nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Térjetek meg és éljetek. Ugye ezt már korábban tisztáztuk, hogy a Biblia nem tud arról, hogy vége láthatatlan testi gyötrelem lenne a kárhozat ítélete. Ugye a Bibliában mindig örök élet meg örök végérményes halál áll szembe egymással. Az élet és a halál a választási lehetőség, sohasem az örök boldogság és az örök szenvedés. Mindazonáltal ez egy borzasztó tragédia, mert minden ember egy egyéniség, akihez hasonló még egy nincs. Minden emberben van olyan különleges vonás, vagy olyan érték, ami más emberben nincs meg. És a Biblia világosan azt mondja, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. És így is mondja, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát Istennél nincs személyválogatás, Isten minden emberen segíteni akarna. És aki megborzunk ettől, hogy tényleg van ilyen, hogy emberek elvesznek az örökkévalóság számára, még akkor is, ha az Isten siratja, fájlalja, de még a jó Isten sem tud segíteni. Ha embereknél nem történik változás, akkor valahogy úgy kellene éreznünk, hogy az életben a legfontosabb feladat szeretettel viszonyulni egymáshoz, segíteni egymásnak. Nem mindenki bezárkózik a maga életébe és a többiek iránt közönös, hanem mindenki a maga környezetébe, ahol ő él, ott próbáljunk javára és áldására lenni a körülöttünk élőknek. És hogy a Krisztus evangéliumáról, a megváltás lehetőségéről is nem szavakkal kéne egyszerűen tanúságot tenni, hanem egy olyan élettel, amiből látszik, hogy milyen áldása és értéke van annak, hogyha valaki valóban Krisztus követőjévé válik. Hát ezek után még egy, nem tudom, vegyünk-e még egy kis részt, talán egy nagyon kicsit jó, még egy nagyon kicsit menjünk előre. A 15. fejezet első 4 versét olvassuk el. Így hangzik. És láttam a mennyben más nagy és csodálatos jelt, 7 angyalt, akinél a 7 utolsó csapás volt, mert azáltal teljesedett be Istennek haragja. És láttam úgy, mint üvegtenger tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén és bélyegén és az ő nevének számán, láttam állni az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak Istennek hárfái. És énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának énekét és a bárány énekét ezt mondván. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Mert eljönnek mind a pogányok, vagy inkább így fordíthatjuk, mind a népek, és meghajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Közben még mielőtt ezzel kezdenénk foglalkozni, eszembe jutott, hogy valamit véletlenül kihagytam, ami pedig fontos, ugye, hogy ezt a bizonyos szüretet, ezt most nem csak úgy mi kikövetkeztetjük, hogy hát ez az Isten kegyelmét visszautasítók, a gyógyíthatatlanoknak a szomorú vége, hanem ez idézet, nézzük meg a 18. vers alatt, mindenki látja, ott van föltüntetve Jóel 3.13. Ugye többször mondtam, hogy ezek a kis szöveg alatti jegyzetek, ezek a párhuzamos igehelyekre utalnak, nem mindig pontosak. Van, amikor csak formai dolgokra utalnak, van, amikor nem utalnak, amikor kéne, de sokszor nagyon jók és útbaigazítóak. Itt is nézzük meg ezt a Jóel könyve 3. fejezetét. Rögtön hozzátenném, hogy az egész Jóel könyve, egy rövid kis könyv, az Úr napjáról szól. Ugye egy korabeli eseményből kiindulva a végső eseményeket vázolja fel. És most nézzük meg a 3. fejezetben, egy kicsit előbbről olvasom, a 12. verstől, tehát Jóel könyve 3. fejezetében a 12. verstől. Várok egy kicsit, mert ezt bizonyára nehezebb megtalálni. Így hangzik. Serkenjenek fel, és jöjjenek fel a népek a Jozafát völgyébe, mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népet. Ugye döbbenetes ez a megjegyzés, ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népet. És most ráismerünk az idézetre. Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Jertek el, tapossatok, mert tetézve a káz, ömlenek a sajtók. És most jön az a kis rész, ami egyértelműen azonosítja, és igazolja annak a helyességét, amit az előbb mondtunk, mert megsokasult az ő gonoszságuk. Tehát ugye itt látszik, hogy a szüret, az megérett szőlő ezt ábrázolja, és akkor olyan megrázó a 14. vers, tömegek, tömegek az ítélet völgyében, mert közel van az Úr napja az ítélet völgyében. Nap és hold elsötétednek, a csillagok bevonják fényüket. És akkor még mindig jön egy vígasztaló, azt mondja, az Úr megharsan a Sionról, megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld, de az Úr az ő népének oltalma, és az Izrael fiainak erőssége. Olyan szép az az igében, és a legfélelmetesebb dolgokat mondja, akkor is mindig ott van mellette az evangélium. A vígasztalás, a bátorítás, sohasem egy reménytelenül beborult kép. Tehát amikor azt mondja, hogy mert megsokasult az ő gonoszságuk, tömegek, tömegek az ítélet völgyében. Itt említeném meg, ugye itt azt írja, hogy Jozafát völgyébe, a 12. versben, se jöjjenek a népek a Jozafát völgyébe, mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népet. Jozafát Izrael egyik királya volt. Tehát ilyen király nevet ismerünk, hogy Jozafát, de ilyen földrajzi helyet nem. Viszont ennek a névnek jelentése van, a Jahve és a Sáfót héber igéből van összetéve, és azt jelenti, hogy az Úr ítél. Tehát az a jelentése, egy szimbolikus név, az a jelentése, amit mond a 14. vers végén, hogy közel van az Úr napja az ítélet völgyében. Tehát a Jozafát völgye egyenlő az Úr ítéletének völgye, jelképes név. És azt mondja, tömegek, tömegek az Úr ítéletének völgyében. Ott ül törvényt, hogy megítélje minden népet, mert megsokasult az ő gonoszságuk. Tehát azt hiszem, hogy így akkor teljes a kép mindegyikünknek, hogy az aratás az valóban a hívő népnek a szabadítását jelenti, a szüret pedig az ítéletet azok felett, akiken a Jóisten sem tud segíteni, mert visszautasították az ő kegyelmét, és a bűn hatalmasodott el felettük. Na most már nem fogunk részletekbe menni a 15. fejezetből felolvasott első résznél, csak annyit szeretnék mondani, hogy mivel kezdődik ez a rész? Hogy láttam a mennyben más nagy és csodálatos jel, tehát megint változik a kép, új fejezet kezdődik. 7 angyalt, akinél volt a 7 utolsó csapás, mert azáltal teljesedett be az Isten haragja. Felteszek egy kérdést. Volt az eddigiekben szó Isten haragpoharáról? Ugye? A 3. angyal üzeneténél ott láttuk. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi homlokára vagy kezére, az is iszik Isten haragjának borából. Tehát ez az, amit mondtam, hogy a tömören fölvázolja a 13. 14. fejezet az egész utolsó felvonást, de utána elkezd visszatérni olyan részletekre, amelyet addig nem magyarázott meg. Ugye a múltkor egy kicsit előre ugrottunk, amikor volt szó arról a Babilonról, és ugye azt is azt mondtuk, hogy csak mondja, hogy elesett Babilon, nem magyarázza a jelképet, de a 17. fejezet aztán kitér, és ezt a jelképet kifejti. Na ugyanígy, a 3. angyal üzenete csak említi az Isten haragpoharát, az Isten haragjának borát, de itt most a 15. 16. fejezet szorosan összefügg. Ugye itt most van szó az Isten haragpoharainak a kitöltéséről. De itt is láthatunk valami csodálatos elrendezést, mert ugye a hét utolsó csapása, halljuk, már se esik jól, ugye az ember úgy beleborzunk, mi is ez a félelmetes hét utolsó csapás. Erről lesz majd szó a 16. fejezetben, de nézzük meg, hogy nem kezd az ige erről beszélni addig, míg előbb be nem mutat egy győztes csapatot, akik viszont boldogan éneklik a szabadulás énekét. Ez annyira sokat mondó ez az elrendezés, mint a Jóisten olyan tekintettel lenne az érzelmeinkre és a félelmeinkre, és akkor nem azzal kezdő, hogy ránk zúdít valami borzasztó jeleneteket, hanem először is megmutatja a reménységet, addig nem is kezd róla beszélni, hogy vannak emberek, akik ellenálltak a nagy nyomásnak, és ezeket úgy látja, hogy ezek a szabadulás énekét éneklik, majd ezt külön meg fogjuk beszélni legközelebb, hogy mi az, hogy a Mózes énekét, meg a bárány énekét, vajon mire utal ez. És ők ezt mondják Istennek, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te ítéleteid, ó szentek királya. Tehát lehet, hogyha most bennünk fölmerülne az a gondolat, hát tényleg igazságos az Isten ítélete, hát tényleg vannak emberek, akiket a Jóisten se tud megmenteni. Tényleg a Jóisten személyválogatás nélkül viszonyul emberekhez. Ugye bennünk emberekbe fölmerülnének ilyen kételyek. Ezért a Jóisten megmutatja, hogy akik majd mindent látnak és értenek, azok csak ezt tudják mondani, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te ítéleteid, ó szentek királya. Utána azt mondja, hogy ki ne félne téged, Uram, ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a népek, és meghajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalóká lettek. Ez megint egy hatalmas mondat, tehát azt mondja, hogy most sokszor nem értjük az Isten útjait, vagy az Isten ítéleteit, de a végső eseményekben nyilvánvalóká lesznek az Isten ítéletei. Vagyis meg fogja indokolni, fel fogja tárni az okokat és a miérteket. És amikor a megváltottak, akiket belevon ebbe, és akinek megmagyarázza mindezt, azok önkéntelenül csak ezt tudják mondani, nagyok, csodálatosak a dolgaid, igazságosak, igazak a te utaid, ki ne félne téged, ki ne dicsőíteni a te nevedet. Tehát sohase legyünk azok közé tartozók, akik ilyen elhamarkodottan ítéletet mondanak, és gyorsan fellázadnak a Jóisten ellen is. Innét a mi nézőpontunkból megállapítjuk, hogy az Isten igazságtalan vagy kegyelem nélküli, mert amikor majd emberek igazán megértik, amikor nyilvánvalóvá teszi az ő ítéleteit, akkor csak erre a meggyőződésre tudnak jutni. Hát eddig vettük, visszatérünk rá.